füles bagolyolvasó, Guy de Maupassant, a szekrény. Ebéd után nőkről folyt a szó, mert miről is beszélnének egymás között a férfiak. Furcsa eset történt velem, mondta egyikünk, és elmesélte. A múlt télen egy este testi-lelki fáradtság és csüggedés vett erőt rajtam, ahogy mindenkivel megesik olykor. Egyedül ültem otthon, és éreztem, hogy ha még tovább így tart, rémes búskomorság rabja leszek, s az ilyen lelkiválság, ha többször ismétlődik, csak öngyilkosságra vezethet. Felvettem felöltőmet, és elmentem hazulról, csak úgy céltalanul. Eljutottam a körútig, bolyongtam a csak nem üres kávéházak előtt, esett az eső, a lelket és a ruhát egyként átjáró eső, nem zápor, amely zuhogva hull, és kapuaiak alá kergeti a lihegő járókelőket, hanem finoman szitáló eső, hogy a csepje sem érzik. Végeérhetetlen eső, alig észrevehető kis cseppecskéket lerakó, amely aztán átható, fagyos vízzel borítja a ruhákat. Mit tegyek? Jöttem, mentem, töprengtem, hol tölthetnék el 2 órát, és életemben először fedeztem fel, hogy Párizsban este nincs szórakozó hely. Végre elhatároztam, hogy a Folies-Bergéresbe, az utcai nők mulatójába megyek. A nagy teremben kevés ember. A hosszú, patkó alakú folyosón néhány alak, járásuk, öltözékük, hajviseletük, szakálluk, kalapjuk, arcbőrük eláruljak ő. Zönséges fajtájukat. Alig lehet időről időre egy-egy megmosdott. Tökéletesen megmosdott. Jól öltözött embert látni. Ami a lányokat illeti, ők a régiek, a jól ismert förtelmes nők, fáradtak, csúnyák, pegyhüttek, mindig lesben állók, arcukon. Isten tudja, miért? Ostoba gőkhonol. Bizony, gondoltam magamban, ezek közül az elnyűtt, inkább zsíros, mint kövér, itt felfújt, ott sovány, kanonok pocakú, görbe, kengyelfutó lábú teremtések közül egy sem éri meg a kértőt arany helyett nagy nehezen kicsikart egy aranyat. Egyszer csak megláttam egy kedves arcú, már nem egészen fiatal, de hüde, mókás, hegyke kisnőt. Megszólítottam, és bután, gondolkozás nélkül megalkuttam vele egész éjszakára. Nem volt kedvem egyedül hazamenni. Akkor már inkább ennek a szajhának a társasága, az ölelése. Vele mentem. Nagy, nagy házban lakott, a Matyas utcában. A lépcsőházban már nem égett a gáz. Lassan, gyufaszálakat gyújtogatva, beleütközve a lépcsőfokokba, botorkálva, kedvetlenül másztam fölfelé az előttem suhogó szoknya után. A 4. emeleten megállott a leány, betette a külső ajtót, és megkérdezte. Szóval holnapig itt maradsz. Persze, úgy állapodtunk meg. Jól van, cicuskám, csak azért kérdeztem, hogy tudjam. Várj egy pillanatig, rögtön jövök. Egyedül hagyott a sötétben. Hallottam, hogy 2 ajtót betesz, és mintha beszélgetne valakivel. Meghökkentem, és nyugtalanság fogott el. Átvillant az agyamon, hogy hát hastricie van. No, de kemény az öklöm és a bordám. Majd meglátjuk, gondoltam. Feszült figyelemmel hallgatóztam. Óvatos jövést, imenést, mozgást hallottam. Azután egy másik ajtó nyílását hallottam, s úgy rémlett, mintha beszélne valaki, de egészen halkan, suttogva. A leány égő gyertyával tért vissza. Bejöhetsz, mondta, bizalmaskodva tegezett. Beléptem. Keresztül mentünk egy ebédlőn, ahol szemmel láthatóan soha senki sem evett, aztán bekerültem a közismert bútorozott szobába, a falon ripszfüggönyök, az ágyban gyanús pecsétekkel tarkázott sejem dunyha. Tedd magad kényelembe, cicuskám, mondta a leány, gyanakvó szemmel vizsgálgattam a helyiséget. Semmi nyugtalanítót nem vettem észre, hogy gyorsan levetkőzött, hogy még a kabátomat se vetettem le, már ágyban volt. Nevetve mondta, mi bajod, sóbálványjá változtál, siess! Követtem példáját, 5 perc múlva már nagy kedvem lett volna felöltözködni és elfutni. De visszatartott az előbbi súlyos fáradtság. Nem volt annyi lelki erőm, hogy felkeljek, bárhogy undorodtam ettől a mindenki ágyától. A színházi csillárok alatt látni vélt érzéki báj eltűnt, mire karomba vettem, és csak egy egész közönséges leány teste simult a testemhez, olyan, mint a többi, közönyös és készséges csókjának fokhagyma utóíze volt. Beszélgetni kezdtem vele, régóta lakol itt. Január 15-én múlt 6 hónapja. Azelőtt hol voltál? A Szlauzel utcában, de a házmesterné sokat kellemetlenkedett, és felmondtam. És vég nélküli históriát kezdett mesélni a házmesterné pletykáiról. Mozgást hallottam egész a közelünkben. Valaki sóhajtott, aztán, mintha megfordult volna egy széken. Hirtelen felültem az ágyban, és megkérdeztem. Miféle zaj ez? A leány nyugodt biztonsággal felelt. Ne nyugtalankodj, cicuskám, csak a szomszédasszony. Olyan vékony a fal, hogy minden úgy áthallatszik, mintha itt lenne. Valóságos katujákban lakunk. Lustaságom fölül kerekedett, és visszabújtam a takaró alá. Megint beszélgettünk, a férfiak szokásos, ostoba kíváncsisága nem hagyott békén. Mindenkit érdekel ezeknek a szerencsétlen teremtéseknek első kalandja, fel akarjuk lebbenteni első ballépésük fátylát, hogy felkutassuk az ártatlanság távoli nyomát, talán hogy szeressük őket egy-egy őszinte szóban, amely felvillantja régi tisztaságuk és szemérmességük emlékét. Kérdezősködtem a leány első szeretői felől. Tudtam, hogy hazudni fog. Hát aztán, talán a sok hazugság között is föl tudok fedezni valami őszinte és megható igazat. Hadd hallom, mondd el, ki volt? Egy matróz, cicuskám, meséld el, hol történt? Argenteuilben, mit csináltál ott? Szolgáló voltam egy vendéglőben. Melyikben? Az édesvízi tengerészben. Ismered? Hogyne? Bonamfannál. Igen, igen, aztán hogy udvarolt neked az a matróz. Erőszakot követett el rajtam, amíg az ágyát vetettem. Hirtelen eszembe jutott egy szemlélődni, bölcsel. Kedni szerető orvos barátom, akit kórházi szolgálata állandó összeköttetésbe hoz leányanyákkal, utcai leányokkal, mindenféle asszonyi gyalázattal és nyomorúsággal, szegény nőkkel, akik lebzselő, zsebükben pénzt csörgető kanok förtelmes prédájává züllöttek. Minden leányt, szokta mondani orvos barátom, a saját társadalmi osztályából és rétegéből való férfi ront meg. Kötetekre menő tapasztalatokat gyűjtöttem ezen a téren. Azzal vádolják a gazdagokat, hogy megfosztják a népgyermekei ártatlanságuk virágától. Nem igaz, a gazdagok már csak letépet virágokat fizetnek meg. Minden esetre ők is szakítanak, de csak a másodvirágzásból. Sohasem övék az első virulás. Társnőm felé fordultam, és elnevettem magam. Ismerem a történetedet, nem a matróz volt az első. De igen, cicuskám, esküszöm. Hazudsz, cicám, nem hazudok. Hazudsz, mondd meg az igazat. A leány csodálkozott és habozott. Varázsló vagyok, édes fiam, mondtam neki, értek az álmokhoz. Ha nem beszélsz igazat, elaltatlak, és úgyis megtudom. A leány ostoba volt, mint társai mind, és megijedt. Honnan tudod, dadogta, beszélj. Először, igazán majdnem semmi sem történt. Ünnepély volt a faluban. Külön szakácsot hozattak, Alexandre urat. Ahogy betette a lábát, minden úgy történt a házban, amint ő akarta. Parancsolt mindenkinek, a gazdának, az asszonynak, mint valami király. Szép szál, nagy darab ember volt, és nem fért a bőrébe. Folyton kiabált hamarvajat, tojást, madeirát, mindent futva kellett hozni neki, mert kű. Lömben úgy káromkodott haragjában, hogy az ember még a szoknyája alatt is elpirult. Mikor beesteledett, kiült a kapu elé pipázni. Éppen mellette haladtam el egy csomó tányérral. Megszólított. Gyere velem, Csitri, a patakhoz, mutasd meg a környéket, mentem vele nagy ostobán. Alig értünk a vízhez, olyan gyorsan történt minden, hogy jóformán azt se tudtam, mit csinál. A 9 órás vonattal el is utazott. Sohasem láttam többet, ez minden, kérdeztem, habozott. Azt hiszem, hogy Florentin tőle van. Ki az a Florentin, a fiam, úgy? A matrózzal pedig elhitetted, hogy ő az apja, igaz, ördögöd van. Volt pénze a matróznak. Igen, 300 frank járadékot hagyott Florentinnek. Kezdett mulattatni a dolog, és tovább firtattam. Jól van, leányom, nem is vagytok ti olyan ostóbák, mint az ember hinné. Hány éves most Florentin? 12. Tavasszal fog először áldozni. Nagyszerű, és azóta jó lelkiismerettel űzöd a mesterségedet. A leány sóhajtott. Az ember azt teszi, amit lehet. Ekkor azonban nagy zaj keletkezett benn a szobában. Mintha valaki leesett volna, és kezével a falat kapargálva, igyekeznék feltápászkodni. Egy ugrással küntermettem az ágyból. Megragadtam a gyertyát, és ilyetten, dühösen néztem körül. A leány is felkelt, minden áron igyekezett visszatartani. Semmi, cicuskám, mondom, hogy semmi. Már felfedeztem, hogy merről jön a zaj. Egyenesen oda tartottam az ágy feje mögé rejtett ajtóhoz, és kirántottam. Nagy, rémült, csillogó szemekkel reám bámuló, remegő, sápadt, sovány kis fickót pillantottam meg, egy szarmaszék mellett ült, leesett róla. Amint észrevett, sírva fakadt, és anyja felé nyújtotta karját. Nem tehetek róla, mama, nem tehetek róla. Elaludtam, és leestem. Ne szígy meg, nem tehetek róla. Hát ez meg micsoda? Kérdeztem a nőtől. Zavart, kétségbe esett arccal nézett rám, és elelaka. Dohangon magyarázta. Mit csináljak? Nem keresek annyit, hogy kiadjam kozdba. Magamnál tartom, de nagyobb lakást nem vehetek. Velem alszik, ha nincs nálam senki. Ha csak 1-2 órára jön valaki, benn maradhat a szekrényben. Csendesen viselkedik, már tudja. De ha valaki egész éjszakára jön, mint te, megfájdul a dereka, ahogy a széken alszik, szegény gyerek. Nem tehet róla. Szeretném látni, ha neked kellene egész éjjel széken aludnod. Mit szólnál hozzá? Dühbe jött, felhevült, kiabált. A gyermek csak sírt. Szegény, vézna, félénk fiúcska, igazán a szekrény gyermeke. A hideg és sötét szekrényé. És néha bemászik melegedni az olykor üres ágyba. Magam is majd hogy sírva nem fakadtam. És hazamentem aludni. Füles bagolyolvasó. Guy de Maupassant. Hadifoglyok. Könnyed remegéssel hóhull a fákra, az erdőben pincs más lesz. Már délóta havazik, a finom, apró hóharmatot szórt az ágakra, ezüsttel futtatta be a cserjék száraz leveleit, puha, fehér szőnyeget terített az utakra. A tengernyi fa végtelen csendje még sűrűbb, mint máskor. Az erdészház ajtaja előtt mesztelen karú fiatal asszony baltával fát hasogat egy kövön. Magas, vékony és izmos. Igazi erdei nő, erdőőr lánya, erdőőr felesége. A házból valaki most kikiált. Gyere már be, Bertine, ma este csak ketten vagyunk, késő van. Poroszok járhatnak erre, meg farkasok. El a fiatalasszony erős csapásokkal éppen egy tuskót hasított ketté, Phelps lemelkedő karjával együtt emelkedett a melle is. Már készen vagyok, anyám, kiáltotta vissza. Megyek már, megyek, ne félj, még világos van. Bevitte a rozsét meg a fát, a tűzhely mellett halomba rakta a hasábokat, s visszafordult, hogy behúzza a doronkerítés hatalmas, erős tölgyfa kapuját, majd a súlyos retesszel bezárta az ajtót. Anya, ráncos, ijedős öregasszony, a tűz mellett font. Nem szeretem, ha apát kinyár, mondta. Ó, egy farkassal, vagy egy porosszal én is könnyen végzek. És egy pillantást vetett a tűzhely fölött függő nagy pisztolyra. Férjét a porosz megszállás első napjaiban rögtön besorozták, a két nő egyedül maradt az apával, Nicola Spitzhon öreg erdőőrrel, akit gólyalábújnak csúfoltak. Az öreg makacsul ragaszkodott az erdőhöz, és hallani sem akart róla, hogy beköltözzék a városba. Ez a közeli város Rethel volt, tulajdonképpen sziklán gubbasztó, régi erődítmény. A Rethelig jó, hazafiak elhatározták, hogy ellenállnak a megszállóknak, bezárkóznak falaik közé, s ha kell, állják az ostromot is, hívvén a városka hagyományaihoz. Mert Rethelt már kétszer is felkapta a hír, mindkét alkalommal hősiesen védekezett Iv. Henrik és Xiv, Lajos uralkodása idején. Az istenit, hát most is úgy lesz, vagy pedig mind bennégnek a várfalak mögött. Szereztek ágyúkat és puskákat, felállították a nemzetőrséget, századokat és szakaszokat alakítottak, és minden nap szorgalmasan gyakorlatoztak a főtéren. Pékek, fűszeresek, mészárosok, jegyzők, ügyvédek, asztalos mesterek, könyvkereskedők, gyógyszerészek, mind-mind kivonultak a meghatározott időben. Lavigne lett a parancsnokuk, az egykori dragonyos altiszt, kereskedő. Feleségül vette idősebb Ravaudan leányát, tőle örökölték a kis szatócs üzletet is. Lavigne városparancsnoki ranggal tüntette ki magát, s miután a retheli fiatalok mind bevonultak a hadseregbe, ő az otthon maradottakat vonta be a nemzetőrségbe, nagyban készülődtek az ellenállásra. A kövérek futó lépésben rótták az utcákat, hogy apadjon kissé a pocak, s könnyebb egyék a lélegzet, a gyengék súlyos csomagokat cipeltek, hogy erősödjenek az izmok. És várták a poroszokat. De a poroszok nem jelentkeztek, pedig nem voltak messze. Felderítő járőreik az erdőn áthatolva már kétszer is elérték Nicola Spitzhon, a gólyalábú házát. Az öreg erdőőr fürge volt, mint a róka, s tüstént hírt adott a városiaknak. Az ágyúkat felállították, hogy rögtön tüzelhessenek. De az ellenség csak nem jött. Gólyalábú háza előre toltálás fél évé vált az Aveline erdőben. Az öreg hetenként kétszer bement a városba élelemért, és vitte a híreket a rethelbelieknek. Aznap is volt jelenteni valója. Egy kisebb ném egy gyalogos járőr két nappal ezelőtt, délután két óra tájban, megállt a háza előtt, de rögtön vissza is fordult. A járőr parancsnoka, egy altiszt beszélt franciául. Ahányszor az öreg bement a városba, magával vitte két kutyáját is, a két orosz lámpofájú szelindeket, mert útközben tartani kellett az elvadult farkasoktól. Otthon hagyta hát az asszonyokat, de figyelmeztette őket. Besötétedés után jól torlaszolják el az ajtót. A fiatalasszony semmitől sem félt, de anyja mindig reszketett. Rossz vége lesz ennek, meglásd, rossz vége. Ezen az estén még nyugtalanabb volt, mint más, ikor. Nem tudod, mikor jön vissza apád. Nem jön az meg 11 előtt. Ha a parancsnoknál vacsorázik, mindig soká elmarad. A tűz fölé akasztott egy fazekat, vacsorára levest akart főzni, de egyszerre csak megállt, megmerevedett. A tűzhely kürtőjén bizonytalan zörej szűrődött be. Halkan mondta. Járnak az erdőben, 7-8-an lehetnek. Anya rögtön megállította a rokkát, rémülten mótyogta. Jaj Istenem, és apád nincs itthon, még mozgott az ajka, amikor az ajtót hatalmas ütésekkel megdöngették. Az asszonyok hallgattak. Valaki erős torokhangon bekiáltott. Nyitni. Pillanatnyi csend volt, majd megismétlődött a kiáltás. Nyitni, vagy betörni ajtó. Bertine gyorsan szoknyája zsebébe dugta a tűzhely fölött lógó hatalmas pisztolyt, majd fülét az ajtóhoz szorítva kérdezte. Ki az? A hang felelt. Járőr vagyok, aki tegnap. Mit akar? Kérdezte a fiatalasszony. Elveszni erdőben emberekkel? Nyitni, vagy betörni ajtó? Az erdőőr fiatal felesége nem tehetett mást. Gyorsan elhúzta a reteszt, kitárta a súlyos ajtót, és a hósápad derengésében hat férfit látott, hat porosz katonát, ugyanazokat, akik tegnap jártak itt. Keményen kérdezte, mit akarnak ilyenkor? Elveszni, egészen elveszni és most megismerni a ház? Reggel óta nem enni sem a többi, ismételgette az altiszt. Csak hogy most egyedül vagyok az anyámmal, felelte Bertine, a katona rendes embernek látszott. Nem baj, semmi rosszat nem teszek, de adjál enni, már leesni és égtől és fáradtságtól. Az asszony félrehúzódott. Jöjjenek be, a havas katonák beléptek, fehér sisakjukkal óriási. Cukrás süteményre hasonlítottak, fáradtak voltak, teljesen kimerültek. A nagy asztal mellett fapadok álltak, a fiatal nő odamutatott. Üljenek le, főzök levest. Na, maguknak aztán igazán kijutott. Az ajtón visszatolta a reteszt. Ismét vizet töltött a fazékba, vajat meg krumplit dobott bele, leakasztott a kéményből egy darab szalonnát, felét levágta, és beleeresztette a levesbe. A hat férfi tekintete követte minden mozdulatát, szemükben lángolt az éjség. A puskákat, sisakokat lerakták a sarokba, engedelmesen vártak, mint iskolás gyerekek apadban. Így az öreg mama megint csak fonni kezdett, de közben rémülten leste az ellenséget. A csendben csak a rokka könnyed surrogása, a tűz pattogása és a melegedő víz mormolása hallatszott. Egyszerre furcsa zajra riadtak fel mindannyian, mintha rekett fújtatás hatolt volna be az ajtó alól, erős, horkanó, állati hang. A német altiszta puskákhoz ugrott, de a fiatal asszony csak legyintett. Farkasok, mondta elmosolyodva, olyanok, mint maguk, kóborolnak, éhesek. A férfi nem bízott benne, látni akarta, mi van ott künn, s amint kinyitották az ajtót, két hatalmas, szürke állatot pillantottak meg. Gyorsan, elnyúlt testtel futottak odább, dünnyögve ült vissza, nem hinni rögtön, s várta a levest. Mohón ettek, fülig nyitott szájjal, hogy minél nagyobbat nyelhessenek. Ahogy mozgott az állkapcsuk, a szemük is tágra nyílt, és torkukból, akár egy csatornából, kotyogó hangok hallatszottak. A két nő némán figyelte a sűrű, vörös szakállak mozgását. A krumpli darabok, mintha csak ebben a mozgó, vörös gyapjúban tűntek volna el. De a katonák szomjasak is voltak, s az ercnél lement a pincébe almaborért. Soká maradt lent. Kis, boltozatos pincéjük volt. Azt beszélték, hogy a forradalom idején börtönnek meg rejtek helynek is használták. Keskeny csiga lépcső vezetett a pincébe, a lépcső egy csapóajtó mögött kezdődött. Bertine jókedvűen tért vissza, alattomosan mosolygott. A boros korsót a németek elé tolta. Majd a konyha másik végében, anyjával együtt, ő is megvacsorázott. A katonák befejezték az evést. Az asztal körülülve, mind a hatan súlyos álommal küzdöttek. Hol az egyik, hol a másik ütötte homlokát tompazajjal az asztallapjához. Ilyenkor felriadtak, kiegyenesedtek. Bertine az altiszthez fordult. Feküdjenek a tűz elé, ott van hely hat embernek is. Én meg anyámmal felmegyek a szobába. És a két nő valóban felment az emeletre. Lehallatszott, amint kulccsal bezárják ajtajukat, kis ideig még jöttek mentek. Azután csend támadt. A poroszok, lábukat a tűz felé terpesztve, elnyúltak a kövön. Fejük alatt összehajtott köpenyük. Hamarosan mind a hat horkolt. Hat különböző hang. Éles és mély, de folytonos és félelmetes. Már jó ideje alhattak, amikor puskalövés csattant, erősen, mintha a ház falába lőttek volna. A katonák rögtön felugráltak. De már is újabb két lövés dörrent, s utána még három. Az emeleti ajtó hirtelen kitárult, ott állt az erdészné, mezítláb, kingben, rövid alsó szoknyában, kezében gyertya, egészen dúlt volt. Csak dadogni tudott. Itt vannak a franciák, legalább 200. Zan, ha magukat itt találják, felgyújtják a házat. Bújjanak el gyorsan a pincében, maradjanak csendben, ha megmozdulnak, végünk van. Az altiszt ijetten morogta. Jó, jó, merre lemenni? A fiatal nő gyorsan felemelte a kicsi, négyszögletes csapóajtót, a hat férfit elnyelte a kis csiga lépcső, egyenként, hátrálva kerültek a mélybe, vigyázva keresték lábukkal a lépcsőfokokat. Amint az utolsó sisak csúcsa is eltűnt, Bertine becsapta a súlyos tölgyfadeszkát. Ez a csapóajtó olyan vastag volt, mint a fal, s kemény, mint az acél, vasfogókkal és börtönzárral. Gondosan megforgatta a kulcsot, kétszer is elfordította, azután hangtalanul, Boldogan felnevetett, legszívesebben valamilyen őrült táncra kerekedett volna a foglyok feje fölött. Azok ott lencsendben ültek, bezárva a pince áttörhetetlen kődobozába, csak a vasrácsos szellőző nyíláson kaptak levegőt. Bertine rögtön felélesztette a tüzet, újra föléje akasztotta fazekát, megint levest főzött. Az öreg ma éjjel fáradt lesz, gondolta, leült és várt, csak a falióra ide-oda lengő ingájának szabályos tiktakja hallatszott a csöndben. A fiatalasszony időnként türelmetlenül felnézett az óralapra. Sokáig tart. Egy idő múlva, mintha mozgást hallott volna alulról, halk, elmosódó beszédért hozzá a pince volt hajtása alól. A poroszokban felébredt a gyanú, hogy becsapták őket, és az altiszt felkúszott a kis lépcsőn, öklével verni kezdte a csapóajtót. Jó hangosan kiabált. Nyitni, nyitni. A nő felállt, odament, s gúnyosan utánozta a német beszédet. Mit beszélsz? Nyitni, nem nyit. A német megdühödött. Nyitni, vagy töröm ajtó. Törd öregem, azt törheted. A porosz már puskatussal ütötte feje fölött a zárt csapóajtót. De az még egy faltörőkosnak is ellenállt volna. Az erdészné hallotta, hogy visszamegy. Majd egymást váltva jöttek a katonák, mind megpróbálkozott, és sorra vizsgálgatták az árat. De hamarosan rájöttek, hogy itt hiába való minden erőlködés, visszaereszkedtek a pincébe, és megint tárgyalni kezdtek. Szrpine egy ideig hallgatta őket, majd kinyitotta a házajtaját, és figyelve kémlelt az éjszakába. Távolról kutyaugatást hallott. Füttyentett, mint a vadászok. Szinte azonnyomban két hatalmas kutya vált ki a sötétből, bolondosan örvendezve ráugrottak. Rögtön nyakon ragadta az állatokat, erősen tartotta őket, hogy el ne fussanak. Teljes erejéből kiáltotta. Hé, apám, nagyon messziről jött a felelet. Hé, Bertine, néhány pillanatig várt, azután újra kiáltott. Hé, apám, a másik hang is közeledett. Hé, Bertine, ne menj a pince ablak felé, figyelmeztette most a fiatalasszony. Poroszok vannak odalent. Balról, két fatörzs között, hirtelen felsötét lett az öreg férfi magas alakja. Nyugtalanul kérdezte, poroszok, a pincében, mit keresnek ott? Bertine felnevetett, a tegnapiak, eltévedtek az erdőben, én meg szépen becsaltam őket a hűvösre. És elmesélte kalandját, hogyan ijesztette meg pisztolylövésekkel a poroszokat, majd hogyan sikerült bezárni őket. Az öreg komor maradt, mit akarsz, éjszaka van, mit csináljak most velük? Kerítsd elő Lavignet a csapatával, majd az fog jólejti őket, meglátod, örülni fog nekik. Az öreg pichon elmosolyodott. Igaz, örülni fog, a lánya folytatta, megfőztem a levest, edd meg, és indulj. Az öreg kerülő asztalhoz ült, két teletányért a kutyák elé helyezett a földre, majd ő is enni kezdett. A poroszok meghallották, hogy fent beszélnek, erre elcsöndsedtek. Negyed óra múlva gólyalábú útnak eredt. Bertine kezére támasztotta a fejét, várt. A foglyok megint mozgolódtak odalent. Most már kiabáltak, puskatussal dühöngve ütötték a mozdíthatatlan csapóajtót. Azután többször kilőttek a szellőző nyíláson, olyasmiben reménykedhettek. Egy porosz járőr arra téved, és meghallja őket. A fiatal erdészné mozdulatlanul ült. A poroszok zajongásától lassan ideges és bosszús lett. Felcsapott benne a gyűlölet, meg tudta volna ölni a nyomorultakat. Hallgassanak, hallgassanak. Egyre türelmetlenebbül figyelte az órát, már a perceket számolta. Másfél órája ment el az öreg. Most ér a városba, mintha csak látná, elmondja a históriát Lavignenak, Lavigns belesápad az izgalomba, egyenruhájáért és fegyvereiért csenget a cselédnek. Szinte hallotta, a dobos végig szalad az utcákon, az ablakok. Megtelnek rémült arcokkal, a nemzetőr polgártársak kitódulnak a házakból, félig öltözve, kifulladva csatolják fel az övet, és megrázkódva, futólépésben igyekeznek a parancsnok házához. Végül a csapat megindul. Gólyalábú vezeti őket, bele az éjszakába, a hóba, az erdőbe. Az asszony az órára pillant. Egy óra múlva itt lehetnek. Ideges türelmetlenség fogta el, egy-egy perc a végtelenbe nyúlt. Milyen soká-soká jönnek. A kiszabott idő eltelt, már meg kellett volna érkezniük. Megint kinyitotta az ajtót, hallgatózott. Egy árnyék lépkedett óvatosan a havon. Megijedt, felsikoltott. Az apja volt. Előre küldtek, nézzem meg. Nem történt-e valami? Semmi. Ekkor hosszan, élesen belefuttyentett az éjszakába. Alaktalan barna tömeg mozdult a fák alatt. A tíz emberből álló előőrs közeledett lassan. Gólyalábú újra meg újra feléjük kiáltotta. Hé! Vigyázzanak a pince ablakra! Beért az első raj, a később érkezőket gondosan figyelmeztették a félelmetes pince ablakra. Végül megjelent maga a csapat, 200 ember, mindegyiküknél 200 töltény. Lavigne izgatott volt, reszketett. Úgy helyezte el őket, hogy a házat egészen körül zárták, csak egy széles sávot hagytak szabadon, ott, ahol a földszínén az a kis lyuk sötét lett, a pince szellőzője. Lavigne ezután bement a házba, hogy megtudja, hány emberből áll s hogyan viselkedik az ellenség. Az ellenség, amely azóta úgy elnémult, mintha eltűnt, vagy elenyészett volna, vagy közben talán ki is repült a pince ablakon. Lavigne keményen megdobogtatta lábával a csapóajtót, s jó hangosan ezt kiáltotta. Porosztiszt úr, a német nem felelt, a parancsnok megismételte. Porosztiszt uram, de hiába, 20 percen át szólongatta Hans Némult tisztet, adja meg magát, adja át fegyvereit, felszerelését, ső szabad elvonulást biztosít neki és embereinek. Beletjeznek-e, vagy ellenállnak, semmi felelet, a helyzet egyre feszültebbé vált. A nemzetőrök, a polgártársak topogtak a hóban, nagy karlendítésekkel ütögették válukat, akár a melegedő kocsisok, a pincerásra pislogtak. Gyerekes, játékos kett támad bennük. Elrohanni az előtt az ablak előtt. Végül is az egyik megkockáztatta. Poddevin volt, a fürge Poddevin. Neki lendült, és szarvasként futott el a rács előtt. A kísérlet sikerült. Fogjaik, mintha csak meghaltak volna. Valaki ezt kiáltotta. Nincs is senki odalent. Most egy másik nemzetőr vágott neki a veszélyes területnek. Már játszottak. Percenként akadt valaki, aki eliramodott, s az egyik csoportból átszaladt a másikba. Gyerekek, játsszák így az utolsó pár előre fuss. Szedték a lábukat, hogy porzott belé a hó. Rozséból hatalmas mágiát gyújtottak, s melegedtek. A lángok megvilágították a jobb és bal csapattest közt átrohanó nemzetőrök árnyalakjait. Az egyik elkiáltotta magát. Maloison, most rajtad a sor. A kövérpék volt, pocakjáért sokszor csúfolták ki barátai. Habozott. Röhögtek rajta. Erre megindult, szabályos futólépésben, lihegve, rengő hassal. Könnyezve röhögtek. Bátorították. Jól van, Maloison. Már megtehette az út kétharmadát, amikor elnyúlt, vörös láng lobbant ki a pincerácson. Lövés csattant, és a kövérpék rémült ordítással bukott orra. Senki sem sietett oda, hogy felemelje. Jajgatva, négy kézláb vonszolta magát a hóban, s ők csak nézték. Amikor kikerült a veszélyes sávból, elájult. Felső combjába kapta a golyót. Az első megdöbbenés, a nagy ijegység után megint csak nevettek. De Lavigne parancsnok most kilépett az erdészházából. Elkészült a támadás tervével. Izgatottan rendelkezett. Planchut horganyozó és emberei, hárman kiléptek a sorból. Szereljétek le a ház elejéről a csatornát. Negyed óra múlva 20 méter csövet vittek elébe. Most ezernyi körül tekintő rendszabállyal kis lyukat vésetett a csapóajtó szélébe, a kúttól az imént fúrt nyíláshoz vezette a csövet, és elragadtatva jelentette. Megitatjuk egy kicsit a német urakat. Lelkes, féktelen éjjelzés harsant, örömükben üvöltöttek, és bolondul nevettek. A parancsnok munkaszakaszokat szervezett, az emberek 5 percenként váltják egymást. Elhangzott a parancs, szivattyúzni, rajta, amint a vaskerék meglendült, gyenge zaj siklott végig a csövekben, besurrant a pincébe, lépcsőről lépcsőre gurult, hatmormolással, mint a kis, piros pettyes halakat megvillantó hegyi vizesés. Várakoztak, figyeltek, elmúlt egy óra, majd kettő, majd három. A parancsnok lázban égett, felalárodta a konyhát. Időnként a padlóhoz tapasztotta a fülét. Leste, mit csinálhat odalent az ellenség? Megadja magát végre. Most éppen mozdultak a pincében, hordókat tólogattak, beszéltek, víz csobogott. Reggel, 8 óra tájt, egy hang felszólt a pince ablakból. Francia tisztúrral akar beszélni. Lavigne az ablakból felelt, de nem dugta ki a fejét. Megadja magát. Megadni, akkor dobja ki a puskákat. A nyíláson azonnal kibújt a puska, és beesett a hóba, azután még kettő, három, mind. Ugyanaz a hang közölte. Több nem van, sietni, megfulladva lenni, Lavigne most új parancsot adott. Abba hagyni, té a szivattyú megpihent. A konyhába bezsúfolódtak a nemzetőrök, lábhoz tett fegyverrel álltak, és a parancsnok lassan felemelte a tölt facsapóajtót. Négy ázott fej jelent meg, négy világos szőkefej, majd egyenként kibújt a haddidergő, csurgó, ilyet német. Rögtön elkapták és megkötözték mind a hatot. És indultak is már, nehogy még valamilyen meglepetés érje őket. Két részre váltak, mind a két csapatnak jutott szállítmány. Az egyik a foglyokat kísérte, a másik rudakra fektetett matracon Maloison cipelte. Diadalmasan tértek vissza Rethelbe. Lavigne, aki egy porosz előr sötejtett foglyul, kitüntetést kapott. A kövérpék pedig tűzvonalbeli sebesüléséért katonai érdemrendet.